Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Urunkat, Istenünket, énekeljük a 489. dicséretnek az első három rövidke versét fennállva. A 489. dicséretnek az első verse így kezdődik: örök élet reggele. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 223. dicséretünknek az első öt versét. A 223. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
18. úrnapja, 46. kérdés. Hogy érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe, és a mi javunkra ott van, még ismét eljön ítélni élőket és holtakat. 47. kérdés. E szerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével soha nincs távol tőlünk. 48. kérdés. Nem válik-e el így módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet felfoghatatlan és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad. 49. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben Atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van, s ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, az ő lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a rómaiakhoz írott levélben, a római levél 6. részében a 10. verstől a rész végéig a 23. versig, amíg ezt a kicsit hosszabb ige szakaszt olvasom, figyelemmel leülve hallgassuk végig. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereinek az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek a követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlen vagyok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szenték legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek a vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek a vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, hallottuk Isten megszólító, hívó szavát. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt. Válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálaadással mondunk köszönetet neked ezért a mai napért, hogy bennünket összegyűjtöttél itt a te templomodba, hogy hallgassuk a te igédet, a te üzenetedet, hogy megerősödjünk a hitben, és meglássuk a te cselekedeteidnek a nagyságát. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket, és elhívtál nem az érdemeink szerint, hanem annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk. Köszönjük neked, hogy a te gyermekeid lehetünk, és hozzád tartozhatunk, és köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk, hiszen a feltámadásra emlékezünk minden vasárnap, mint a te néped tagjai, a kiválasztottak, akiket megigazítottál, atyánk a Krisztus Jézusban. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmeddel légy velünk, szólj hozzánk a te igédben, szólíts meg bennünket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt, szólíts meg mindannyiunkat, és vezess a békességnek az útjára. Kérünk téged, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetését, hirdetőit és hallgatóit egyaránt. Segíts, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is. Kérünk, áld meg az életünket a te kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg, atyánk. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve a 309. dicséretet énekeljük. A 309. dicséret nagyon veszélyesen hangzik, hiszen nem biztos, hogy ismerős, de a dallama a 301-es annál inkább ismerős, ugye a 301-es dicséret az új világosság jelenék kezdetű dallam, viszont mi most a 309-nek fogjuk énekelni az igére készülve a harmadik és negyedik verseit, és miközben ezt elkezdjük, a gyermekek majd azon az ajtón a gyermekisten tiszteletre mennek a templomtér alatt található gyülekezeti terembe. Kiket várunk ide? Azokat, akik még nem konfirmandusok, tehát a konfirmáció előtti korosztályt, a legkisebbeknek ajánljuk szeretettel, hogy a szüleik is esetleg, amíg megszokják, megismerik, kísérjék el őket, tehát az énekszóval kezdünk gyülekezni ott az ajtónál, hogy a gyermekek is az ige világosságában erősödhessenek. A 309. dicséret harmadik verse így kezdődik, világosítsd meg elménket, szenteld meg mi szívünket.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, mégpedig a rómaiakhoz írott levél 6. részében, a 23. versben, így. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! A 23. vers az úgy kezdődik, hogy mert a bűn zsoldja a halál. És itt nem a bűn zsoldja a halál részre akartam tenni a hangsúlyt, hanem a mertre, ami jelzi nekünk, hogy nem csupán arról van szó, hogy ezt az igét meg kell értenünk, hanem arról is, hogy ha meg akarjuk érteni ezt az igét, akkor látni kell, hogy bizonyos dolgok ebben a szakaszban múlt időben szerepelnek. Ez egy megállapítás arra nézve, hogy valami megtörtént, ebből következik valami, és azért következik, és akkor most mondja el igazából a magyarázatot, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát látjuk, hogy itt egy magyarázatról van szó, bár önmagában is egy nagy ige, egy nagyon ismert és hát egy nagyon fontos ige a mi hívő életünk számára, ez a kijelentés és ez a biztatás, amit itt Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében elmond. De igazából mégiscsak egy magyarázat, és első körben tekintsünk úgy rá, hogy magyarázat, mert mi történt, miért, miért van ez így, mi az, ami ennek az előzménye. Azt látjuk, hogy több minden is múlt időben szerepel, azért is vettem hozzá a mai igéhez a tegnapiból a 10. és a 11. verset, mert ott is egyértelműsítődik az, ami történt, az, hogy valami már volt. Kedves testvérek, ti, akik itt vagytok, még akik itt vagyunk, nem tudom, hogy milyen hitbeli állapotban vagyunk. Nem tudom, hogy olyanok vagyunk, akik keresünk valamit, még nem tudjuk mit, vagy olyanok vagyunk, akik keressük az Istent, már tudjuk, hogy kit, de még nem tudjuk, hogy ki az az Isten, és talán még nem találtunk rá, vagy ő nem talált ránk, vagy nem érezzük, hogy megtalált bennünket. Vagy olyanok vagyunk, akikre már rátalált, akiket már megragadott, akiket már elhívott, akik már tudjuk, hogy megigazított, és szeretnénk az ő útját járni, mint akik hozzá tartoznak. Mert hogy nem mindegy. Ez az ige ugyanis nem biztos, hogy mindenki számára érthető. Mert lehet, hogyha valaki csak úgy keres valamit, biztos annak is van üzenete, de az lehet, hogy nem fogja teljesen megérteni, vagy abból a pontból, abból a nézőpontból talán nem teljesen válik láthatóvá, de remélem, hogy útmutatást akkor is kapunk. Mert hogy itt egy elvárás jelenik meg, az az elvárás, hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, ha le akarom egyszerűsíteni, akkor legyünk is azok. Egészében, egész életünkben. Ha hozzá tartozunk, akkor éljünk is úgy, mint akik hozzá tartozunk. Csak hogy ez így önmagában kevés, mert ugye kell, hogy legyen ennek egy előzménye, hogy hol is tart ez a kérdés. De itt többször is van szó bűnről, kegyelemről, ezek olyan kifejezések, amelyek nem lehetségesek anélkül megérteni, hogy ne, hogy egymásra ne egyszerre figyeljünk mind a kettőre. A kegyelemnek akkor van értelme, hogyha van bűn, mert egyébként értelmezhetetlen. Biztos tudják a testvérek, hogy Magyarország köztársasági elnökének van egy olyan jogköre, hogy kegyelmet gyakorolhat valaki fölött. Úgy tudom, hogy ez a kegyelem gyakorlás akkor történhet meg, hogyha valakit jogszerűen elítélnek, és az ítélet, ez elkezdődik. És amikor elítélték, megállapították, hogy bűnös, akkor lehet felterjeszteni egy kegyelmi kérvényt, ami arra vonatkozik, hogy noha bűnös, mégis kapjon kegyelmet, mert vannak olyan tényezők ebben az ő történetében, ami jogszerűen nem alkalmazható, vagy nem ad lehetőséget erre, mert a jog az ilyen, de emberileg mégiscsak van valami ok arra, hogy mégse kerüljön börtönbe, vagy mégse kapja meg azt a büntetést. Ez egy érdekes helyzet, ez kicsit elismeri azt is, hogy mi emberek nem tudunk tökéleteset alkotni, akárhányszor írjuk körül a törvénykönyveket, mégis előfordulhat olyan eset, hogy valakit elítélnek, de mi igazságérzetünk, emberi gondolatunk szerint, ha bár az jogszerű, mégse érezzük ezt helyesnek. És akkor jön a kegyelem. De előtte meg kell állapítani, hogy jog szerint bűnös, de akkor jön a kegyelem. Ez így van egyébként a Bibliában is. A kegyelem akkor nyer értelmet, hogyha van mire kegyelmet kapni. Hogyha mi úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk bűnösök, nincs szükségünk a kegyelemre, akkor nem értjük a történetet, és akkor Jézus megmarad valami kedves példaképnek, valami érdekes tanítónak, ugye a történelem homályában, akire vagy hallgatunk, vagy nem, hát annyi tanító van a világban, ma élők, és már elhunytak, és nagyon sok bölcsességet mondtak, és hát egyik az Jézus lesz belőle, és aztán néhányan azért még talán jobban is figyelnek rá. Bűn és kegyelem, ez így összetartozik, és hogyha nem értjük a bűnt, akkor nem értjük a kegyelmet. Megvallom őszintén, hogy ennek a nagyságát eleinte, hát eleinte az már jó régen volt, de nem minthogyha most olyan nagyon tökéletes lennék, bár itt utalás van, hogy szenteknek kell lennünk, van még hiányosságon bőséggel, sőt. Szóval volt egy olyan időszaka az életemnek, amikor főleg ez így a konfirmáció után 10 éves voltam, úgy gondoltam, hogy hát igen, ez a bűn, ez egy komoly dolog, de hát hála Istennek nem az én problémám alapvetően. Tehát azért úgy van ez a bűn, meg hát én is én sem vagyok tökéletes, meg vannak hibáim, néhányat mindig fel is tudtam volna sorolni, hogyha nagyon kell, de azért az egy kicsit erős volt, hogy most én miattam kellett az Úr Jézusnak eljönnie erre a világra. Tehát ezt nem éreztem annyira személyesnek, ezt a problémát. Jól esett, persze olyan jó, tudtam, hogy azt a keveset, ami nekem van, azt is eltörölte, de hát azért talán ez mégse volt annyira durva. Hát jóval később döbbentem rá, egyrészt, hogy jobban megismertem magam, kiderült, hogy Géza, te valami mesét gondoltál magadról, hogy te ilyen jó vagy, meg olyan jó vagy, egyáltalán nem. Sőt, hát még csak halmozod is a rosszat, meg a bűnt, meg az egész dolgokat, nem úgy van ez, ahogy te azt elképzeled, hát akkor nagyon megszégyenültem, meg kell mondanom, többet képzeltem magamról, bevallom őszintén. Nem azért, mert beképzelt voltam, csak úgy reálisan akartam látni a világot, láttam, hogy milyen sok bűnös ember van körülöttem, milyen sok rosszat tesznek, hát én meg azért hozzájuk képest. Szerintem nem voltam egyedül ezzel, vagy nem vagyok egyedül azzal, hogy ezt átéltem, lehet, hogy valaki most éli át ugyanazt. Ugye ez a bűn kérdés, ezzel szembesülni kell, meg a saját helyzetemmel is. De igazán akkor értettem meg, hogy mekkora a kegyelem, amikor nem csak arra jöttem rá, hogy messze nem vagyok tökéletes, sőt, a bűneim miatt valóban nem lenne esélyem az üdvösségre, hogyha nem lenne kegyelem. Akkor jöttem rá igazából, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunkban így van, hogy amikor Krisztus áldozatát megismertem, hogy mit kellett szenvednie, tennie, értem, mit kellett átélnie, akkor jöttem rá igazából, hogy honnan szabadított ki, hogy mi volt az, amitől megszabadított, hogy milyen nagy is volt a bűnöm, mert az ő áldozatából így visszamenőleg döbbentem rá mindenre. Bűn és kegyelem. Ott van mind a kettő a Bibliában, az egyik elválaszthatatlan a másiktól, fel kell ismernünk, hogy valóban bűnösök vagyunk. És a bűnnek is van következménye, meg a kegyelemnek is van következménye az életünkben. Ugye a bűnnek egyszerű a következménye, a bűn zsoldja a halál. Ugye ezt nem szívesen halljuk, nem szívesen figyelünk rá, de azt mondta az egyik presbiter testvérem most az istentisztelet előtt, hogy akár szívesen, akár nem, ezt csak én teszem hozzá, azt mondta, szembe kell néznünk vele. Ez a realitás. Ez van. Nincs mit tenni. Szóval én azért szeretem egyébként a Bibliát, mert nem egy mesekönyv. A világ tele van mesékkel, kedves testvérek. Mindig is meséket találnak ki az emberek a világ magyarázatára. De a Biblia nem mesekönyv. A Biblia a valóságot tárja elénk. És a valóság az, hogy van bűn, és a valóság az, hogy a bűnnek az eredménye a halál. Ez a valóság. És az, hogy mi vagyunk a bűnösök, és az is a valóság, hogy ettől nem tudunk megszabadulni. Persze aztán vannak mindenféle elképzelések erre nézve, mindenféle, ugye ezt már a mese kategóriába sorolom, tudom, hogy valaki filozófiának, ideológiának, egyébnek gondolja, hogy az ember majd az oktatástól majd okosabb lesz és jobb lesz. Hát nem tudom, hogy ez így lenne, én nem látom ennek az eredményét. Persze sokan úgy képzelik el, hogy az oktatástól majd egyféleképpen fogunk gondolkodni. Hát, hogyha az oktatás agymosás, akkor talán van esély rá, de hogyha nem, akkor nagy valószínűség szerint nem leszünk jobbak annál. Hiszen alapvetően minden nemzedéknek meg kell küzdenie ezzel a helyzettel, sőt, hát ugye az is egy nagy probléma, hogy elképesztően sok minden van ránk hatással. És ami hatással van ránk, az nem biztos, hogy jó irányba visz. Mi az, amire gondolok? Hát arra gondolok, hogy ugye valahonnan mindannyian jövünk. Valami van, ami mögöttünk van. Biztos van ebben genetika is, meg biztos van, amit továbbadunk, meg ami körülvesz bennünket. Pont egy lelkésznővel beszélgettem, és azt mondta, hogy mit csodálkozok, hát olyanok vagyunk, amit nézünk, ami előttünk van, amit a média mutat nekünk. Tehát, hogy úgy akarunk élni, ahogy a sorozatokban van. Tehát, hogy az, amit kell. Vagy hát ugye a fiatalok már vagy sorozatot néznek, vagy TikTokot, vagy mit tudom én mit, ők jobban tudják, és akkor ott látják azt, hogy kell élni, hogy mik a trendek. És akkor mindenki azt utánozza. Nem tudom miért. Egyébként megdöbbentem, kedves testvérek, őszintén szólva, hogy mi szülők mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan gondolkodnak a gyermekeink ebben a világban. Mennyire nem tartjuk fontosnak, hogy azt az értékrendet, amit mi, mint keresztény emberek elsajátítottunk, azt tovább adjuk, vagy képviseljük, vagy erről beszéljünk, vagy ezt megmerjük vallani. Ebben meg vagyok döbbenve egyébként, de így saját magamon is. Tehát, hogy nem akarok itt senkit számon kérni, mindenki döntse el, hogy hogyan, de hogy azért is változik, azért is formálódnak ezek a dolgok szerintem rossz irányba, vagy legalábbis a Biblia szerint rossz irányba, mert nem képviseljük azt az üzenetet, amit. Egészen megdöbbentem, amikor elmeséltem, hát lehet, hogy a testvérek is megdöbbennek rajtam, hogy ilyeneket mondok, de elmeséltem konfirmandusoknak, hogy hát én azt gondolom, hogy nem azon döbbentem meg, hogy elmeséltem, hanem a reakción az majd utána jön, szóval, hogy elmeséltem konfirmandusoknak, hogy hát igazából azért mégiscsak az életnek az lenne a rendje, hogy ha megszületünk, akkor felnövünk, és aztán utána megpróbálunk megkeresni a társunkat, és hogyha sikerül, és hogyha megtaláltuk, akkor meg gyermekeink lesznek. És hogy valahol azért ez kéne, hogy legyen az életnek a rendje. Tehát, hogy tudom, hogy van, aki beteg, van, aki sok-sok kivétel lehet. Tehát most itt mindenki tudná sorolni a kivételeket, de azért mégiscsak ez lenne az, amerre az élet halad, és ez az, amit a Biblia ajánl nekünk. Egyébként, hogyha már a Bibliánál tartunk, a Bibliába egy csomó családi probléma, egyéni probléma, tragédia, tehát tele van azokkal a helyzetekkel, amiket mi is átélünk a magunk életében, és amikkel mi is meg kell, hogy küzdjünk. De azért a fő irány azért mégiscsak ott van, hogy azt mondja Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, és ezzel azt mondja, hogy hát ez az életnek a rendje. És ezen a reakción döbbentem meg, amikor mondták, hogy ó, hát ez nem így van. Hát az úgy van, hogy hát aki akar, annak van, de hát aki akar, annak nincs. Mondom, tessék? Tehát, hogy valójában ugye az igazi kérdés az, már nem elvitatva bárkitől azt, hogy azt csináljon, amit akarjon, és akkor vállaljon gyereket, amikor akar, tehát nehogy félrejtsék a testvérek, de azért azt sem vitassuk el, hogy azért van ennek az életnek egy rendje. És hogyha ezt az életnek a rendjét nem veszük komolyan, hanem azt mondjuk, hogy ez nincs, akkor valahol kicsúsznak a dolgok. És ezen gondolkodtam, hogy miért gondoljuk így. És azt mondta nekem ez a lelkésznő, hogy hát te mit csodálkozol? Ilyen sorozatokat néznek, ott nincs gyerek. Nem tudom, hogy így van-e. Ilyen egyszerű. De vajon van ilyen hatással ránk az is, ami a Bibliában van? Vajon van-e ilyen hatással ránk az, amit Isten kijelent? Vajon az fontos-e számunkra? Akarjuk-e, hogy az formáljon bennünket, az Isten igéje? Hát igazából úgy tűnik, hogy egy fontos kérdésre ad választ ez az ige, mégpedig a kérdés az, hogy hová tartozunk, hogy kinek az uralma alatt vagyunk. Mert hogy, amivel nehéz így szembesülni, hogy amikor az ember megszületik, akkor a bűn uralma alatt van. Azért van a bűn uralma alatt, mert hogy ezt örököljük, mert így növünk föl, mert ez vesz bennünket körül. És a kérdés az, hogy akkor átkerülünk-e a kegyelem uralma alá. Átkerülünk-e. És természetesen a hívő embernek a hite arról szól, hogy igen, hogy megismertem Krisztust. Arról szól, hogy tudom, hogy mi a bűn, de tudom, hogy rám ez nem vonatkozik. Hogy én Istennek a gyermeke vagyok, és én hozzá tartozom, és hogy engem megmentett Jézus Krisztus. Tehát ez az alapállapot, amiben ott van a római gyülekezet, hogy engem Krisztus megmentett, és örök életet adott nekem. Mert a bűnnek a halál, ugye nem egyszerűen csak az, hogy meghalunk, hanem hogy kárhozatra megyünk, az a következménye. De van egy másik út is, és nekünk Isten ezt a másik utat szánta, hogy Isten gyermekeiként éljünk azt, hogy kegyelmi ajándékot kapjunk, mégpedig az örök életet, ezt kapjuk kegyelmi ajándéknak. Isten az övéinek oda ajándékozza az örök életet. Természetesen az örök élet, amit nekünk ad, az kegyelemből van, és természetes, hogy ezt Isten az ő szeretetéből adja nekünk. Szóval elhívott bennünket, hogy az övéi legyünk. Ott van a római gyülekezet, azért van ott a római gyülekezet, mert azok hívő emberek, mint mi is vagyunk. Hívő emberek, akik hallottak Krisztusról, akik hallották, amit tanítottak nekik. Ugye abban az időben még csak szóban hallhatták, mert még nem voltak az evangéliumok leírva, de a bizonyságtételeket, amiket mi most írásban olvashatunk az evangéliumból, ők szóban hallották, akár a szemtanúktól, akár azoktól, akik a szemtanúk alapján elmondhatták mindezeket. Szóval ott vannak a hívő emberek, és azt mondja nekik, hogy uralomváltásra van szükség. Mégpedig az életükben van szükség uralomváltásra. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Mert hogy az emberben a bűn uralkodik, akkor annak engedelmeskedik. Ugye itt Pál egy olyan példát mond, ami megint kicsit messze van tőlünk, hogy van valaki, aki valakinek az ura, és vannak a szolgák, és a szolgák azt csinálják, amit az ura mond. Ez ilyen egyszerű, nem tehetnek mást, nekik ott kell engedelmeskedni. Az néha nem annyira egyszerű történet, nem olyan régen olvastuk Abszalomnak a lázadását a Dávid történetében, amikor a fia Abszalom fellázad ellene, ugye a Dávid akkor már elég régen király, és úgy csinál Abszalom, hogy összegyűjti a csapatát és azokat az embereket, akik vele vannak, és elmegy egy helyre, hogy ott majd áldozatot mutatnak be az Istennek, és gyakorlatilag ott kijelenti a puccsot, és hogy innentől kezdve ő a király, és azok, akik vele mentek, az ő szolgái, ettől belekeveredtek a lázadásba, pedig ők nem tehettek róla. Van azért ez a helyzet, ez egy kemény helyzet, hogy valaki ott van, és mindenki úgy tekint rá, mint egy lázadóra innentől kezdve, de igazából nem az ő döntésük volt, hanem más valaki döntött el, hogy nekik azon az oldalon kell harcolniuk. Egyébként ez egy vesztes oldal lesz természetesen. Sokszor előfordul ez, megtörténik, hogy nem mi döntjük el, hogy melyik oldalon kell harcolni, amikor végül is behívtak a magyar néphadseregbe, tőlem se kérdezték meg, hogy melyik oldalon akarok harcolni. Nem harcoltunk egyáltalán, tehát semmi ilyesmire nem került sor, hála Istennek. De nem volt kérdés, hogy egyszerűen eldöntötték, hogy nekünk ott a helyünk. És valahol, ugye mindenképpen tartozunk valahová. Tehát a dolog lényege, tartozunk valahová. Jézus azt mondja, nem szolgálhattok két úrnak. Mert ugye Jézus meg azért mondja, hogy nem szolgálhattok két úrnak, mert akinek vannak szolgái, az teljes idejében igénybe vette. Ez nem lehet, hogy egyszerre kettőnek szolgáljanak. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, mit fogsz csinálni. De gyakorlatilag mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, mit fogok csinálni. Mert van egy nagy harc ebben a világban, ahol a sátán és az Istennek a harca látszik, vagy ennek a színtere ez a világ, amiben az emberi üdvösségért és kárhozatért folyik a küzdelem. Persze ez egy olyan küzdelem, ami nekünk tudni kell, hogy már eldőlt, tehát sokan úgy képzelik el a világot, hogy van a jó és a rossz harca, némelyek szerint ez mozgatja a világot, a Biblia nem így látja, illetve, hogy van olyan elképzelés is, hogy hát ez ilyen mikor ide, mikor oda, de igazából valahogy úgy kiegyenlíti egymást ez a kettő, de a Biblia megint nem így látja, a Biblia úgy látja, hogy ez a harc eldőlt, de azért a háború eldőlt, de csaták még vannak, még elveszni lehet. A háború eldőlt ott a kereszten, mert az Úr Jézus győzelmet aratott a halál felett, a bűn felett, győzelmet aratott, örökkévaló győzelmet aratott, aminek már eredménye van, de még élünk a mi életünkben, nekünk is el kell döntenünk, hogy melyik seregbe állunk. Ugye sokszor beszél úgy arról a Biblia, vagy úgy is éneklünk, hogy mint egy seregnek a tagjai, amely sereget Jézus vezet, és mi ide tartozunk. A kérdés az, hogy értjük-e, hogy ez miről szól. A kérdés az, hogy értjük-e, hogy nekünk innentől kezdve testestől, lelkestől Isten gyermekeivé kell lenni. Sokan ezt ilyen elméleti kérdéssé csökkentik le, hogy a kereszténység az olyan elmélet lenne. Tehát az elmélet az, hogy mi tudunk valamit, és aztán csinálunk, amit akarunk. Ugye a 15. verstől kezdve Jézus, Pál apostol ezzel is szembeszáll, azt mondja, hogy nem úgy működik ám, hogy ha te már hívő vagy, akkor azt tehetsz, amit akarsz, és akkor az nem számít. Ugye volt egy ilyen irányzat akkoriban, hogy ez a lelki dolog, a lelki dolgok azok úgyis külön vannak a testitől, és a testi dolgok azok úgysem számítanak, az a lényeg, hogy én lélekben mit gondolok. De a kereszténység nem ilyen, kedves testvérek. Nem választja külön a testet meg a lelket. Azt mondja, hogy már az én testemben, az én mindennapjaimban is Isten gyermeke kell, hogy legyek. Sőt, itt azt mondja, hogy az ő uralma alatt kell, hogy éljek. Szóval az ő uralkodása alatt. És ez egy kicsit nehéz azért, mert el kell dönteni, hogy hol állunk, melyik oldalon. Igazából már eldöntöttük, nem? Eldöntöttük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Eldöntöttük, hogy hisszük, hogy Krisztus meghalt értünk. Eldöntöttük, hogy Jézusnak a követői vagyunk ebben a világban. A rómaiak is eldöntötték. Csak valahogy mégse vitték ezt a döntést a gyakorlati részben végig. Mégse vitték végig, hanem megmaradtak ebben az elméleti kérdésben, és nem tették azt meg, hogy Istennek engedelmeskedtek volna, ahelyett, hogy a bűnnek engedelmeskedtek. Amikor tehát Isten gyermekeivé leszünk, akkor az lesz a dolgunk, hogy neki engedelmeskedjünk, és őt követjük. Van egy nagy-nagy kísértése az emberi gondolkodásnak, ez pedig a semlegességnek a kísértése. A semlegességnek a kísértése, amiben én egyébként sem hiszek, semmilyen formájában ennek a semlegességben, de különösen nem lehet igaz, hogyha a hitről beszélünk. Tehát nincsen olyan, hogy én nem vagyok keresztény se, de nem vagyok pogány se. Vagy Krisztusé vagyok, vagy nem vagyok Krisztusé. Csak ez a két lehetőség van. És mi megpróbáljuk ezt eljátszani, hogy ó, hát annyira nem, meg ide sem, megpróbáljuk ezt valahogy különválasztani, és úgy teszünk, mintha lehetne ennek a két világnak a határán imbolyogni. Persze, aztán vannak olyan cselek is, hogy azt mondják, hogy ó, van ez a vallás, ez a vallás, ez a vallás, ez a vallás, valaki valamelyiket követi, mindet követi, egyiket se követi. Ez egy hasonló megoldás, de a lényeg az, hogy ha nem Krisztust követem, nincs üdvösségem. Tehát hogy azért ezt lássuk, hogy teljesen mindegy egyébként, hogy ki miben hisz, mert hogyha nem Krisztust követi, a Biblia szerint nincs üdvössége. Tehát itt nincs választási lehetőség. És itt a vallás, itt nem arra beszéltem, hogy katolikus, református, evangélikus, metodista, baptista, mert ez mind keresztjén vallás, hanem a nem keresztjén vallásokról félreértés elkerülése véget. Persze mindenki azt csinál, amit akar, csak nekünk tudnunk kell, hogy mi a helyzet, hogy hol állunk, és hogy mit tanít Jézus. Tehát azt mondja Jézus, hogy azt mondja nekünk, hogy benne higgyünk, és őt kövessük, és hogy egészen neki engedelmeskedjünk. Pál ezt az uralommal és a szolgasággal mondja el, hogy valójában, hogyha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor mi neki kell, hogy engedelmeskedjünk, mint a szolgák engedelmeskednek az úruknak, ott nincs már újragondolás, nincs hezitálás, nincs olyan gondolkodás, ami ezt megkérdőjelezné, hanem azt követjük, amit Isten tanít nekünk. De mondtam az elején, hogy egy kicsit nehéz az ügy, mert hogy igazából, hogyha valaki nem fogadta el Krisztust az ő urának, akkor azt mondja, hogy de hát még egyéb vélemények is vannak. Csak hogy amikor elfogadtam Krisztust az én Uramnak, akkor azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy milyen egyéb vélemények vannak, én hozzá tartozom, és én őt követem. Amikor a tanítványok követték Jézust, akkor nem gondolkodtak azon, hogy ó, még ez a tanító is van, meg az a tanító, egy kicsit elmegyek Jézust követni, egy kicsit még meghallgatom a másik tanítót, egy kicsit még a harmadikat is, hát ha úgy többet fogok tudni. Hanem amikor megtalálták Jézust, akkor őt követték. Amikor elhívta őket, akkor ő utána mentek, és nem foglalkoztak mással, hanem azzal, amit az Úr Jézus tanított nekik. Szóval ott vagyunk, hogy döntésre hív bennünket ez az ige. Azt mondja, hogy két útja van az életnek. Az egyik az, hogy a bűnt szolgáljuk, a másik az, hogy az Urat szolgáljuk. De nem fenyeget, de azért megmondja, hogy a bűn zsoldja következménye a halál, és van egy másik, és ami igazából ebben a történetben, vagy ebben a szakaszban nekünk az igazi evangélium, amit egy kicsit külön is nézhetjük, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. És én ezt szeretném itt különösen is aláhúzni, hogy van kegyelmi ajándéka Istennek. Ajándék, ő adja, kegyelemből, mert nem viszonozza, nem olyan dolog, amit ilyet megdolgoztunk volna, vagy megérdemelnénk, van egy kegyelmi ajándék. És ez a kegyelmi ajándék az örök élet. Azért, mert Jézus meghalt értünk, feltámadt értünk, és nekünk ajándékozta az örök életet azoknak, akik hisznek benne. És akkor is nekünk ajándékozta, hogyha ez a szentek legyetek, ez nem mindig valósul meg. Mert hát nem mindig valósul meg. Akkor is nekünk ajándékozta, hogyha nem mindig vagyunk tökéletesek. Akkor is, hogyha bizony, amikor oda megyünk az Urasztalához, akkor nem csak azért megyünk oda, mert jó emlékezni arra, hogy Krisztus kiontott vére, megtöretett teste, az megmentett bennünket, hanem jó emlékezni arra is, hogy noha nem voltunk tökéletesek, mégis Isten megbocsátott nekünk Krisztusban. És jó emlékezni arra, hogy ad nekünk erőt, hogy küzdjünk mellette. Mert ez egy küzdelem, hogy küzdjünk Krisztus követése mellett, hogy küzdjünk a bűn ellen, hogy ne a bűn uralkodjék bennünk, mi az a bűn, ami uralkodik bennünk. Itt nyilvánvalóan arról van szó, az a bűn, amit nem az Isten akarata, amit teszünk, nem teszünk, gondolunk, ami nem felel meg az Isten tervének. Ez nem csak arról van szó, hogy megszegünk néhány parancsolatot a 10-ből, vagy a akárhányból, hanem arról van szó, hogy az életünket nem úgy rendezzük be, hogy az Isten akarata szerint legyen. Tehát, hogy ne a bűn uralkodjék, ne az, ami nem Isten terve szerint való, hanem ahhoz igazodjunk, aki megszabadított bennünket, mi az ő seregében harcolunk, hozzátartozunk, azért, mert ő hívott el, ő döntött felőlünk, kegyelmi ajándékot adott, ez pedig az örök élet, ezt lehet úgy is mondani, hogy az üdvösség, ezt lehet úgy is mondani, hogy a mennyország, sokféleképpen meg lehet fogalmazni, de azt mondja, hogy az örök élet nekünk adta. Nekünk adta, hogy lesz boldog feltámadásunk, nekünk adta, hogy örökké az Úrral lehetünk, nekünk adta, hogy a kegyelem az jelen lehet az életünkben. Ez Jézus Krisztusban van, aki Krisztusban hisz, aki őt elfogadja, aki őt akarja követni, az, aki ezt megkapja, megkapta, aki ezt megéli. Szóval igazából innen kellene kezdeni, mert az evangélium innen kezdődik, azt mondja, hogy megbocsátott nekünk a Krisztus. És aztán látni kell, hogy miből bocsátott meg, látni kell, hogy honnan hozott ki bennünket, látni kell, hogy mivel megbocsátott, mivel elhívott, áthelyezett a bűnből, áthelyezett a kárhozatból az üdvösségbe, áthelyezett az ő kezébe, és mostantól ő a mi Urunk. Egyébként nem véletlenül mondjuk azt, hogy Úr Jézus Krisztus, itt arra utalunk, hogy ő a mi életünknek az Ura. Mégpedig Jézus a megváltó, hogy a Krisztus ezt jelenti. Tehát amikor erről beszélünk, akkor ezt látjuk előttünk. Milyen jó, hogy ez az üzenete a mi hitünknek. Tudom, beszéltem itt bűnről is, de milyen jó, hogy az az üzenete a mi hitünknek, hogy van kegyelmi ajándéka Istennek, és hogy ez az örök élet. Ez az, amivel örvendeztet minket, ez az, amivel megragad minket az Isten, ez az, amivel elbocsát, ezzel ad erőt, ezzel tart meg bennünket a mi Urunk. Igen. Hozzá tartozunk, az övéi vagyunk, és erősödjünk meg a hitáltal abban, hogy meg is maradjunk az övéi. Imádkozzunk is ezért. Amen. Mégpedig a 475. dicséretnek az első két versével biztassuk magunkat, 475. dicséret első két verse. Így kezdődik az első verse: imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg! Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük kéréseinket, hálaadásunkat az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy megajándékoztál bennünket a kegyelemmel, megbocsátottad a mi vétkeinket, köszönjük neked, hogy eltörölted a bűneinket, és nem tekintesz a mi engedetlenségünkre. Urunk, olyan jó hallani, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, minden hiányosságunk ellenére, te elfogadtál bennünket, és üdvözíteni akarsz bennünket. Köszönjük, hogy elhívtál, köszönjük, hogy ismerhetjük a te igazságodat, ismerhetjük a te kijelentésednek a nagyságát, és ismerhetjük mindazt, amit ránk akarsz bízni. Köszönjük, hogy megtartottad az életünket, és megőriztél minket. Olyan jó hozzád jönni, mint akiről tudjuk, hogy nálad van a kegyelem, nálad van az üdvösség, és nálad van az örök életnek a szava. Köszönjük, hogy ezt az örök életet elkészítetted Jézus Krisztusban mindnyájunk számára. Urunk, hálát adunk, hogy imádkozhatunk, és köszönjük, hogy könyöröghetünk. Ezen a vasárnapon különösen is hálát adunk az édesanyákért. Köszönjük neked mindazokat, akikre szeretettel emlékezhetünk, azokat köszönjük, akiknek most elmondhatjuk mindazt, amit érzünk, elmondhatjuk a hálánkat, és azokat is köszönjük, Urunk, akiktől már búcsút kellett venni, akiknek most már csak imádságban adhatunk hálát, neked való imádságban. Köszönjük az áldozatukat, köszönjük azt, hogy olyan sokszor kitartottak mellettünk, és kitartanak most is a gyermekeik mellett. hogy valóban példát mutatnak arról, hogy a szeretet az nem érdem szerint való, hanem megelőző szeretet. Urunk, köszönjük, hogy ma is vannak édesanyák, köszönjük, hogy voltak, és hisszük, hogy lesznek is, és hisszük, hogy a neked való hálaadás helyén van, amikor őket köszönjük meg, ki a maga édesanyját, nagymamákat, mindazokat, akik az ő szeretetükkel ott voltak, vagy ott vannak az életünkben. Hálásak vagyunk ezért, mennyei édesatyánk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy jó hozzád jönni. Betegeink vannak a gyülekezetben, gyengék, betegeskedők, olyanok, akiket szeretnénk jobb állapotban látni, szeretnénk, hogyha meggyógyítanád őket, ha erőt adnál nekik, ha elkísérnéd őket a te szereteteddel. Imádkozunk azokért, mindazokért, akik betegek, különösen is imádkozunk kántorunkért, aki műtét után van, de imádkozunk azokért a testvérekért, akikről tudunk és akikről nem tudunk, akik gyógyulást remélnek, akiknek erő kell a mindennapokhoz. Kérünk az ő családtagjaikért is. És imádkozunk azért a testvérért ezen a vasárnap együtt is, aki azért jött el most erre az Isten tiszteletre közénk, hogy szeretett hozzátartozójáért könyörögjön velünk együtt, hogy te megtartsad őt a nagy bajban, és meggyógyítsad a betegségében. Urunk, eléd hozzuk a gyászolók szomorúságát, te adj vigasztalást. Most különösen is hadd imádkozzunk, többen vannak a gyülekezetben, akik holnap kezdik az érettségét, most ballagtak. Add nekik a te bölcsességedet, Urunk, és segíts, hogy meg tudják a terveiket, végig tudják vinni. Légy velük, és áld meg őket, és segíts nekik, hogy téged dicsőítsenek, és neked tudjanak mindezért hálát adni. Urunk, így imádkozunk azokért, akik most iratkoztak be a hitoktatásba először. Imádkozunk azért, hogy tudjunk nekik bizonyságot tenni rólad, hogy meg tudjuk mutatni nekik a Krisztust, és imádkozunk azokért, akik már nem most kezdik, de akik jövő évben is ott lesznek a hittanórákon. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy légy velünk a te lelked által most és minden időben és az ő családjaikkal is. Így imádkozunk, Urunk Istenünk, a kirándulásokért, amik előttünk vannak. Tudod, hogy tervezünk menni közelbe, távolba, rövidesen és később is. Urunk, hadd legyen az áldásod ezeken a terveken. Így légy velünk a tervezésben és a megvalósításban is, hogy tudjunk neked hálát adni gyülekezetként együtt is. És Uram, hadd hozzam eléd mindazokat, akik tudom, hogy nincsenek itt, mert valahogy ebben a nagy járványban lemorzsolódtak, kimaradtak, elmaradoztak, és nem találtak vissza a gyülekezethez. Te tudod, Urunk, hogy mi van a szívükben, helyzetükben. Azért imádkozom, hogy mint elveszett bárányok megtaláltassanak, és újra hallhassák a te szavadat, és együtt lehessünk ebben a közösségben, a te kegyelmedben. Kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket. De eléd hozzuk kárpátaljai magyar testvéreink ügyét, református testvéreinket szerte a világban. Imádkozunk a békéért, hogy legyen béke körülöttünk és mindenütt. Áld meg egyházunk, népünk vezetőit a te bölcsességeddel. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat. Szeretettel hirdettem, hogy a tervek szerint a heti szokásos alkalmainkat megtartjuk. Kedden énekkar, szerdán délelőtt bibliaóra a gyülekezeti teremben, délután felnőtt konfirmáció 18 órakor, 19 óra, 15-kor bibliaóra a Zoomon, illetve pénteken a konfirmációs alkalmak, és a ránk következő vasárnap pedig a vasárnapi istentiszteletet és a gyermek istentiszteletet. De szombaton kirándulni megyünk, és lelkemre kötöttek több dolgot is. Egyrészt, hogy 8-kor elindul a busz, tehát 8 előtt legyünk ott, akik jönnek. A másik, hogy aki itt van, az fizesse be az előleget, legyen kedves, feltétlenül, és hát, hogy imádkozzunk a kirándulásért. Illetve szeretném jelezni, hogy kikerültek az október elejé, szeptember végé harmadik olaszországi, észak-olaszországi kirándulásunknak is kikerült a programja. Fogom jelezni azoknak, akik már két évvel ezelőtt, szinte napra pontosan két évvel ezelőtt kellett le azt mondanunk, hogy nem eltöröljük, hanem elhalasztjuk. Fogom jelezni, és kérem, hogy erősítsék meg azok, akik két éve is jelentkeztek, hogy most fognak jönni, és egyben jelzem, hogy a többiek is nézegethetik, mert szerintem lesz üres hely, és hogyha lesz, akkor lehet jönni. A honlapon is elérhető a tájékoztató, és elérhető a plakát is. A májusi programot köszönjük szépen, elkészült, el lehet vinni az iratmissziós asztaltól. Az istentisztelet után, közvetlenül a himnusz után, szeretettel kérem, hogy maradjunk még egy kicsit, egy keresztelő lesz, most kivételesen az istentisztelet végén. Azért is maradjunk, mert utána kávéház van lent, Csillaghegyi kávéház, akkor kezdődik a keresztelő után, várunk mindenkit. Most a záró éneket énekeljük, a záró ének után az áldás, majd a himnusz, és a himnusz után kapcsoljuk le a közvetítést, és a továbbiak azok offline-ban történnek majd. A záróénekünk a 458. dicséret, a 458. dicséret, és tudom, hogy 4 ének van kiírva belőle, de most 3-at énekeljünk, 3-at. Tehát a 458. dicséret első verse így kezdődik, aki értem, megnyíltál. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.